Szeretettel köszöntelek benneteket. Most alapvetően az elhívás témájáról készültem, nem a Fiúság Akadémiáról, hogy arról beszéljek. De ez a szolgálatunk, amit most már második éve folytatunk, ez egy képzés a Fiúság Akadémia, ahol a célunk az, hogy keresztyéneket fölkészítsünk arra, hogy az életük minden területén, munkájukba, szolgálatukba, a társadalom különböző szintjein képviselni tudják a kereszténységüket. És ehhez szeretnénk nekik minden segítséget megadni, részben tanítással, részben mentori, konzultációs programokkal, konferenciákkal, és az a célunk, hogy minél több olyan keresztény legyen Magyarországon, aki a hitét, a Krisztusba vetett hitét felkészülten és megalapozottan tudja képviselni ott, ahol él és megélni. Képzésünkről találtok információt a fiúságakadémia.hu weboldalon, ott fent van minden információ ezzel kapcsolatosan. Rátérnék akkor a előadásomra, aminek a témája a hivatás. Sok témát fogok abból érinteni, amiről Józsi a bevezetőben beszélt, és elég szerte ágazó ez a téma, és sok mindent érint. Talán fölfoghatjátok ezt úgy is, mint akár az évnek a bevezető előadását, aminek aztán majd különböző részeiről még részletesebben lesz szó az év folyamán. Hivatásunkról, hogyha beszélünk, szeretném azzal kezdeni és bevezetőben egy picit arról beszélni, hogy egy olyan világban élünk ma, ahol minden a végtelen lehetőségekről és a szüntelen választásról szól. Folyamatosan választás elé vagyunk állítva, igényeljük ezt, szeretjük, hogy mindenből tudjunk válogatni. Azt gondolom, hogy ezt akkor értjük igazán, ha egy picit visszagondolunk abba, hogy néhány száz évvel ezelőtt, de akár még 50-60 évvel ezelőtt is az életünknek rengeteg dolga, az emberi életnek rengeteg dolga behatárolt volt, ahol az embereknek nem volt választási lehetősége. Egy adott településen ott volt egy óvoda, egy iskola, ahova mindenki járt abba az egy iskolába. Adott volt a településnek egy profilja, hogy ott az emberek mivel foglalkoztak, és mindenki azt tanulta, azt a szakmát tanulta. Az ember beleszületett egy földművelő családba, akkor nem volt kérdés a pályaválasztás, hanem beállt a családi gazdálkodásba, és ott élte le az életének a nagy részét. Egy külső meghatározottságban. Gyakran a párválasztás sem okozott különösebb döntési helyzetet. Szülők eldöntötték, kivel kerül össze, és egy csomó területen meghatározott volt az ember. Ma mindenben egy végtelen kínálat vesz körül, ha az életünknek bármelyik részét megnézzük, kezdve a hétköznapi szükségleteinktől, hogy milyen kenyeret vegyünk. Szerintem senki nincs, aki meg tudná mondani, hogy hányféle kenyeret lehet ma vásárolni a boltokba, hányféle tejet, ami régen egy termék volt és egy dolog volt, ma abból van 25 féle. Ilyen százalékos, olyan százalékos, laktózmentes, tejmentes, mindenmentes. Az ember tud kiigazodni, hogy mi minden vesz körül bennünket. Tulajdonképpen az életünk más területein is folyamatosan választás előtt vagyunk. Kérdés, hogy a gyereket melyik óvodába irassuk, melyik iskolába irassuk be. Nem ritka, hogy egy-egy településen, akár egy kis településen is két-háromféle iskola van. Hol tanuljunk tovább? Végtelenek a lehetőségeink egy-egy választásnál, a politikai pártoknak se szeri, se száma, akik közül választhatunk. És egy nagyon érdekes jelenség, hogy egyrészről mi, mai emberek, ezt nagyon igényeljük, hogy legyen választék. Sokszor mondják is kis településen élő emberek, hogy én nem szeretek itt menni boltba, mert itt nincs választék. Nekem választék kell. Az ember szeret nagy áruházakba menni, olyan bevásárlóközpontokba, ahol rengeteg féle dolgot meg lehet nézni. És miközben ezt igényeljük és elvárjuk, tulajdonképpen az életünket ez egy állandó stresszben tartja. Egy folyamatos stressz alatt élünk, a döntések stresszében. Kezdve ott, hogy fölkelek és odállok a ruhás szekrényem elé, döntenem kell. Folyamatosan döntenem kell. hogy mit vegyek föl, merre menjek, mit vásároljak, mit csináljak, mit kezdjek az életemmel. És ennek a feszültségét, hogy egyrészt szenvedünk a döntésektől és a döntések súlyától, másrészt igényeljük ezt, szerintem megfigyelhetjük nem csak a hivatás területén, hanem nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen a párválasztás területén is, hogy egy másik példát hozzak, ott is ugyanez jelenik meg. Az ember szeretne minél többeket megismerni. Ki az igazi? És mindig ott van, mikor valakit már megismertünk, hogy de vajon tényleg ő az igazi? Lehet, hogy van még jobb? Lehet, hogy még mindig várni kéne? Tehát várjuk, szeretnénk mindig széles választékot magunk előtt, ugyanakkor pedig szenvedünk ettől, hogy nem jutunk döntésre és nem jutunk előre. A munka és a hivatás területén is azt gondolom, hogy nagyon erőteljesen megjelenik ez a feszültség. Rengeteg fiatal van, és egyre gyakrabban találkozom ezzel, hogy fiatalok azt mondják, hogy fogalmam sincs, hogy mit kezdjek az életemmel. Ha őszinte vagyok, semmi nem érdekel. Semmi nem érdekel. Nincs semmi, ami vonzana, ami felé azt mondanám, hogy én ez vagy az akarok lenni. És sokszor ugye ehhez hozzájárul az is, hogy a mai emberen nem feltétlenül van rajta az az egzisztenciális kényszer, hogy nekem el kell döntenem, nekem be kell állnom valóban, mert meg kell élnem. És aztán ott van a kérdés, hogy egyáltalán milyen szempontok szerint döntsek. Mi az, ami számít a hivatás választásánál? A kereset számít? A kényelem számít? Az álmaink? Minden esetre ezen a területen is azt kell, hogy mondjuk, hogy rengeteg döntési lehetőségünk van. Döntések előtt állunk, vagy talán mondhatjuk így is, hogy döntésekre vagyunk kényszerítve. És azt gondolom, hogy nem visz bennünket előrébb az, hogyha visszasírjuk a régi korokat, és azt gondoljuk, hogy mennyivel könnyebb volt nekik, azt gondolom, hogy azoknak a koroknak is megvolt a maga kihívása és problémája, épp a zártságból adódóan egy más jellegű probléma, mint ahogy nekünk is megvan a mai kihívásaink. Én azt gondolom, hogy egyrésztről örüljünk annak, hogy sokféle lehetőségünk van, a tanulástól elkezdve a munka világába, és sokkal fontosabb kérdés az, hogy megtaláljuk azokat a szempontokat, amik alapján mi jó döntést hozhatunk. Tulajdonképpen az előadásomban erről szeretnék beszélni, és ennek szeretném egy felsorolását adni, hogy milyen szempontokat kell mérlegelnünk, érdemes mérlegelnünk, milyen támpontjaink vannak, amikor a helyünket keressük a világban. De mielőtt erre rátérnék, hadd beszéljek egy picit arról, hogy a korunk is, a bennünket körülvevő társadalom is ad különböző szempontokat a hivatás választás területén, és ezek nagyon széles skálán mozognak. Az egyik mentalitást, megközelítést így nevezném, hogy a túlélő, minimalista megközelítése a hivatásnak, amelyik a munkát egy szükséges rossznak tekinti, és azt mondja, hogy keres valamit, amiből meg tudsz élni, aztán találd meg a hobbidat, a szórakozásodat, a kikapcsolódásodat, amiben örömödet leled. De vedd tudomásul, hogy ez hozzátartozik az élethez. Természetesen ugye ebbe a szemléletbe a munka egyértelműen, mint egy negatív dolog jelenik meg az ember életében. Aztán van egy másik megközelítés, a fogyasztói megközelítés, amelyik azt mondja, hogy keres valamit, amivel sok pénzt tudsz keresni. Amivel sok pénzt tudsz keresni, hogy biztosítani tud magadnak azt, hogy a legmagasabb színvonalon élj. Hogy megengedhesd magadnak mindazt, amit az ember megengedhet. Hogy tudjál fogyasztani, beilleszkedni ebbe a fogyasztói társadalomba, hogy minél jobban, minél jobb lakásban lak, minél jobb autóval járj, minél több mindent megengedhess magadnak. Ugye itt már a munka nem feltétlenül egy szükséges rossz, hanem egy eszköz, ami segít engem abban, hogy a fogyasztást, tehát az igazi célt elérjem. Aztán egy harmadik megközelítés, a hollywoodi megközelítés, így neveztem el, amiről rengeteg film szól, ez a találd ki magadat, építsd föl magadat, találd ki, hogy ki akarsz lenni, valósítsd meg önmagadat, merj álmodni, kövesd az álmodat. Ez a fontos, ha hiszel magadba, akkor bármit meg tudsz csinálni, bármi lehet belőled. Itt ugye megint a munka egy eszköz lesz, tulajdonképpen az önmegvalósítás célja érdekében. Aztán van egy, mondhatjuk így, egy hedonista megközelítése is a hivatásnak, amelyik azt mondja, hogy ne csak dolgozz, hanem élj. Élj is. Ne csak dolgozz, hanem élj is. Ugye bármit is jelentsen ez az élj kifejezés, hogy élj, ugye az nyilvánvaló ebből a mondatból, hogy élni, az szerint, aki így gondolkozik, az nem azonos a munkával. Tehát van a munka, és ettől szeparáltan van az az élet, ami igazából életnek nevezhető. Tehát itt is megint ugye egy negatív hozzáállást tapasztalunk, és aztán van még egy, amit megemlítenék, ez a munkamániás megközelítése a dolgoknak, vagy egy függő megközelítése, amelyik azt mondja, hogy élj a munkádnak. Rendelj alá mindent a karrierednek. Nagyon érdekes, hogy ezt a megközelítést ma egyébként nagyon nagyra tartja a társadalom. Tehát ezt értékeli, ha valaki így gondolkozik, hogy ő a munkájának él. Valaki egyszer lelkész ez, amikor bementek, nem tudom, hogy aztán szó szerint elhangzott ez a párbeszéd, vagy csak fejbe, és bejelentettek, hogy valaki meghalt, és mikor kérdezte a lelkész, hogy is mit tudnának mondani róla, akkor mondták, hogy hát az a legfontosabb, hogy ő a munkájának élt. És akkor a lelkésznek mondta, vagy ez jutott eszébe, hogy de hát nem egy embert temetünk? Ez egy ló volt, aki a munkájának élt. Tehát, hogy ez alapvetően ez egy általában nagyon pozitív megközelítés, ha valakinek mindene a munka. És azt gondolom, hogy egy elég jellemző. Azért említem meg ezeket a megközelítési módokat, mert egyrészt azok az emberek, akik körülvesznek bennünket, vagy talán mi magunk is, ezt éljük meg. Ez vesz körül bennünket. Ezeket a mintákat látjuk filmeken, amikor megnézünk egy-egy tévéfilmet. Nagyon gyakran bejönnek ezek a minták, és ezek nagyon erősen hatnak ránk. Azt gondolom, hogy egyikünk se tudja kivonni magát ennek a hatása alól, ezeknek a gondolkozásoknak, ezeknek a megközelítéseknek. Éppen ezért merül föl az a kérdés, hogy ez az egyik megközelítése a munkának, de vajon mi a keresztény megközelítése? Vajon mi keresztjének milyen szempontok szerint keressük a helyünket a világban? Mi az, amit nekünk figyelembe kell venni, amikor a hivatásunkat keressük? Mindenek előtt hadd tisztázzak a hivatás, elhívás fogalom kapcsán néhány félreértést. Az egyik félreértés, amit tisztáznunk kell, ha erről beszélünk keresztény szempontból, az az, hogy nagyon sokan a hivatást, az elhívást az a lelki szférára koncentrálják. Tehát ez sokan fejébe eleve úgy él, mint egy ilyen kegyes keresztény kifejezés, hogy hivatás, elhívás, mert általában a lelki szférába beszélünk erről. Lelkészeknél, misszionáriusoknál, lelki szolgálatot végzőknél ez egy teljesen természetes dolog, hogy ő neki elhívása van. Sokszor ezt igényelik is az emberek, hogy mondd el az elhívás történetedet. Hogyan kaptad az elhívásodat? És elvárják, hogy ilyen területen dolgozó ember föl tudja azt mutatni, hogy mi történt vele, Isten hogy szólította meg, milyen igét olvasott, aminek alapján ő úgy döntött, hogy ő lelkész lesz, vagy misszionárius lesz. De nagyon érdekes, hogy nem tesszük föl ezt a kérdést egy fogorvosnak, vagy egy kőművesnek, vagy egy tanárnak, vagy egy zenésznek, hogy hogy értetted meg az elhívásodat. Pedig azt kell, hogy mondjuk, hogy ugyanolyan joggal föltehetnénk ezt a kérdést. Ugyanolyan jogos kérdés ez. És fontos azt megértenünk, ez egy nagyon hamis különbségtétel, ha azt gondoljuk, hogy aki a lelki szférában van, annak elhívása van, a többieknek meg csak munkája. És ezt a két dolgot szétválasztjuk egymástól, és pláne, hogyha értékbeli különbséget teszünk a kettő között. Mert általában egyébként emögött az a gondolkozás áll, hogy aki a lelki szférában dolgozik, az igazán értékes, az igazán fontos, aki úgy egyébként pedig a világban más feladatokat lát el, az olyan másodlagos és nem annyira lényeges dolog neki. Sokkal inkább meg kéne találni a gyülekezetbe, hogy legalább ott valami szolgálata legyen, hogy ő is egy picit a lelki szférához hozzájáruljon. Régebben néhány évtizeddel ezelőtt jellemző volt az keresztény körökben, hogy amikor valaki hitre jutott, egy fiatal, szinte elvárás volt, hogy hitre jutottál, ide-oda jártál, egyetemre tanultál, na, akkor gondold meg, hogy nem kell-e lelkésznek lenned. Gondold meg, hogy valami értelmeset csinálj, valami igazán hasznosat csinálj. És nagyon sokan úgy értelmezték a megtérést, hogy a megtérés az azt jelenti, hogy automatikusan én ott hagyom azt, amivel eddig foglalkoztam, és átmegyek a lelki szférába, és ott kezdek el valamivel foglalkozni. Hadd mondjam azt, hogy ez egy nagyon hamis gondolkozás, és azt gondolom, hogy teljesen távol áll a Biblia szemléletétől. Egy hamis felfogás az, hogy a világot egy profán és egy lelki szférára szétbontsuk, a kettő között különbséget tegyünk, és ezáltal akár azt a folyamatot gerjesszük, hogy az emberek elkezdjenek a lelki irányba menni, kivonulni a világból, és egyfajta szerzetesi életet élni, és azt gondolni, hogy az az igazi, amikor mi teljesen függetlenedünk a világtól. Fontos, hogy megértsük, hogy ez a világ teljes egészében az Isten világa. Mindenestől az Isten világa. És mi pedig valamennyien Isten világának a sáfárai vagyunk. Isten ránk bízta ezt a világot, hogy sáfárkodjunk, és az életnek bármely területén dolgozunk, bármely területén élünk és munkálkodunk, ugyanúgy, ugyanolyan mértékben Isten világának a sáfárai vagyunk. Az elhívás, a hivatás tehát mindenféle munkát és hivatást magába foglal. Ugyanakkor a másik félreértés, hogyha azt gondoljuk, hogy az elhívás, a hivatás, az csupán a munkát jelenti. Azt a munkát, ahol munkaszerződéssel alkalmaznak bennünket, és ahol fizetést kapunk érte. Ez is tulajdonképpen a fogalomnak egy beszűkítése, mert az elhívásunk az életünk egész területét érinti. Ennek része a munkánk, de ennél sokkal szélesebb értelemben tulajdonképpen az egész életünket magába foglalja. Én azt gondolom, hogy mennél szűkebben értelmezzük az elhívásunkat, tehát ha beszűkítjük a munkára, annál nehezebben fogjuk megtalálni a helyünket. Mert eleve a gondolkozásunk nem egészséges, ahogy gondolkozunk erről. Én azt gondolom, hogy a Bibliának a páratlansága többek között abban mutatkozik meg, hogy a Biblia az élet kérdéseit mindig egy nagy összefüggésbe állítja. És visszamegy a dolgok gyökeréig. Nem felszínesen, nem kiragadva azt az összefüggéséből. A teljes kontextusába. És azt gondolom, hogy fontos megértenünk, hogy a munka az az életünk puzzle-jének egy darabja, egy fontos darabja, de nem az egyetlen darabja. A munkánt, a hivatásunkat csak akkor tudjuk megérteni, ha az egész életünkre úgy nézünk, mint Isten elhívására, ami teljes egészébe beletartozik Isten elhívásába. A harmadik dolog, amire fölhívnám a figyelmet a hivatás-elhívás kapcsán, hogy ma nagyon sokszor használja a világ is ezt a kifejezést, a hivatást, elhivatottság kifejezést, úgy, hogy nem akar közben tudni az elhívóról. Nem akar közben tudni arról, hogy ki is áll tulajdonképpen e mögött. A hivatás szó a magyarban is, és egyébként más nyelveken is, a hívásból, a hívás igéből származik, és egyértelműen utal arra, hogy hívás csak hívótól jöhet. Tehát úgy hivatásról beszélni, hogy nem beszélünk arról, hogy ki hív erre bennünket. Ki az elhívó, ez tulajdonképpen egy teljesen ellentmondásos gondolat. Ugyanakkor azért beszélek erről, mert azt gondolom, hogy nem csak a világot és a hitetlen embereket jellemzi ez a gondolkozás, hanem mi keresztjének is. Azt gondolom, hogy nagyon sokszor úgy gondolkozunk a hivatásról, hogy nem gondolunk az elhívóra. És kikapcsoljuk ebből Istent. Sokszor mi is keresünk segítséget, az álmainkban, tanácsadóknál, szakembereknél. Keressük, hogy hol van a helyünk, de nem biztos, hogy eszünkbe jut, hogy kérdezzük meg az elhívót. Kérdezzük meg az elhívót. Ki az, aki tulajdonképpen elhív engem? Ha számolunk azzal, hogy van egy elhívó, ha számolunk Istennel, aki bennünket személy szerint elhív, azt gondolom, hogy ez egy teljesen új értelmezést és egy teljesen más kontextust, egy teljesen más keretrendszert ad a hivatásunknak, hogy mit csinálunk és miért csináljuk. Hadd utaljak rá, nem akarok ebbe részletesen belemenni, de ugye idén van a reformáció 500. évfordulója, hogy a reformáció egyik nagy társadalom formáló ereje épp abban volt, hogy Luther elkezdte behozni ezt a kifejezést és kifejteni, hogy mit jelent az, hogy beruf. Ugye ez a németben a hivatás kifejezés. Ami ugyanúgy a berufen, az elhívásból van. És amikor tulajdonképpen ő elkezdett arról beszélni, hogy nem csak a papoknak és nem csak az egyházban, hanem mindenkinek elhívása van, és úgy kell, hogy tekintse a munkáját, mint amit Istenért végez, és Istennek végez, ez egy olyan szintű társadalmi változást hozott a reformációba, ami az akkori társadalmat teljességgel átformálta, az egész gazdasági életet. Mert az embereknek a munkához való viszonya megváltozott. És ez közgazdasági szinten, tehát nem keresztjének, hanem világiak számára is nyomon követhető és bizonyítható, hogy hogyan formálta át a reformáció gondolkozása is ez a megértés az akkori egész társadalmat és gazdaságot. Azt szeretném tulajdonképpen ezzel hangsúlyozni, ezzel a gondolattal, hogy ha van egy elhívó, aki bennünket elhívott valamire, akkor fontos megértenünk, hogy sokkal helyesebb, ha mi nem arról beszélünk, hogy én milyen munkát választok, hivatást választok magamnak, hogy én hogy döntök, hogy én mivel akarok foglalkozni, hanem sokkal helyesebb a mi hivatásunk felfedezéséről beszélni. Mert van egy hivatásunk, van egy elhívásunk. Istennek van egy terve az életünkkel, és a mi feladatunk tulajdonképpen az, hogy felfedezzük azt, hogy Isten mit tervezett az én életemről. Rátérek arra, hogy milyen szempontjaink lehetnek, és kellenek, hogy legyenek a hivatásunk felfedezésébe. Az első dolog, amit szeretnék elmondani, fontos, hogy megértsük azt, hogy az elsődleges elhívásunk mindannyiunknak az Istennel való kapcsolatra szól. Isten elsősorban erre teremtett bennünket. Ez a legfontosabb, ez az elsődleges elhívása minden embernek, hogy Istennel kapcsolatban legyünk, egy személyes, élő kapcsolatban. Minden embernek vannak alapszükségletei. Ilyen alapszükségletek, mondok néhányat, az, hogy szeressenek bennünket. Azért nevezzük alapszükségletnek, mert enélkül az ember nem tud élni. Ez elengedhetetlen az élethez. Szeressenek bennünket. De ilyen alapszükséglet az, hogy értékesnek tartsanak. Hogy értékesnek tartsanak. Hogy egyedinek érezzük magunkat. Hogy nem csak egy vagyunk a sokaságból, egy névtelen valaki, hanem egyedi vagyok, más vagyok, mint a többiek. Alapszükségletünk az, hogy biztonságban érezzük magunkat. Legyen egy biztonságérzetünk. Alapszükségletünk az, hogy értelmes legyen az életünk. És lehetne sorolni, sok minden van, ami alapszükséglete az embernek, aminélkül nem tud élni egyetlen ember sem. És fontos megértenünk, hogy ezeket az alapszükségleteket egyedül Isten tudja betölteni az életünkbe. Egyedül Isten tudja betölteni. Ezek az alapszükségleteink tulajdonképpen a mi elhívásunk, ami hív bennünket Istenhez, az Istennel való közösségre. És ez azért nagyon fontos, mert ha Isten nem tölti be ezt az alapszükségletet, mivel ez egy szükséglet, úgy működik, mint egy vákum, ami kell az embernek, ahova az ember keres valamit. Ez azt jelenti, hogy ha Isten nem tölti be ezt az alapszükségletünket, akkor elkezdjük máshol keresni ennek a betöltését. És az ember elkezd pótszereket keresni. És azért fontos ezt látnunk, Mert az egyik pótszer, amit az ember nagyon szívesen használ, az épp a munka, amivel ezeket az alapszükségleteit szeretné betölteni. És a munkát használja eszközként, hogy a munkáján keresztül fölmutassa, hogy ő értékes. A munkáján keresztül fölmutassa, hogy ő egyedi. A munkáján keresztül elismerést vívjon ki, elfogadást vívjon ki. És abban a pillanatban, amikor a munka bekerül az életünkbe erre a helyre, onnantól kezdve tulajdonképpen a munka lesz az Istenünk. És már is benne vagyunk a munkamániába és a munkafüggésbe, amihez nagyon könnyű eljutni bárkinek tulajdonképpen, ha Isten nem tölti be ezeket az alapszükségleteinket. Ha viszont Isten betölti, azt kell, hogy mondjuk, hogy akkor tudunk egészségesen viszonyulni a munka és a hivatás kérdéséhez. Ha Isten betölti ezt az elsődleges elhívásunkat, és ebben találjuk meg, hogy vele kapcsolatban élünk, tulajdonképpen akkor tudunk helyesen, józanul, egészségesen viszonyulni a munkánkhoz, a hivatásunkhoz, a másodlagos elhívásunkhoz, ami arra vonatkozik, hogy valamit tegyünk. És ez a kettő összefügg egymással, hiszen amikor Isten elhív egy vele való közösségre, és a mi életünk összekapcsolódik ő vele, akkor azt jelenti, hogy az ő személye elkezd bennünket formálni. És Isten pedig nem egy passzív Isten. Isten egy aktív Isten. Isten egy aktív Isten, aki cselekszik, aki folyamatosan munkában van, akinek terve van, aki végrehez visz dolgokat. És ez azt jelenti, hogy ha én kapcsolatban vagyok az Istennel, akkor én is bekapcsolódom az ő aktivitásába, bekapcsolódom az ő munkájába. Tehát ez az első fontos dolog, hogy az elsődleges elhívásunk az Istennel való kapcsolatra szól. Egy példát hadd említsek, hogy mennyire hamar megtörténik ez, hogy az embernek a munka akarja betölteni az Isten helyét. Érdekes megfigyelni, hogy hogyan reagálnak emberek, amikor a munkájukra nézve kritikát mondunk. Néhány éve építkeztem, ott voltak munkások. De nem csak ott, más területen is látom. Van egy fiatal, akit be akarok vonni a munkába, és azt mondom, hogy gyere, tanuljál. Szeretnék segíteni neked. Szeretnék megmondani dolgokat, mert ezt vagy azt nem biztos, hogy jól csináltad, lehetne jobban csinálni. És azt látom, hogy az emberek elsődleges reakciója az, hogy hihetetlenül idegesek lesznek. Hihetetlenül ideges lesz. És az ember nem érti, hogy de én segíteni akarok. Én csak szeretnék valamit. Vagy azt mondom, hogy ez a fal, ez nem biztos, hogy egyenes. Gyere, nézzük már meg, hogy tényleg egyenes ez a fal. És az illető hihetetlenül ideges lesz. És kiderül, hogy ő ezt nem azt hallja, hogy én a falról beszélek, hanem hogy én róla mondok ítéletet. Hogy én róla mondok ítéletet. És ezért képtelen tanulni, és képtelen kritikát elfogadni. Mert az ő identitása a munkájában van. Ettől reméli az értékét is. Értjük, ha ebből van az értékem, az azt jelenti, hogy ha a munkám nem jó, akkor az azt jelenti, hogy én nem vagyok jó. Én nem vagyok elfogadható. Én nem vagyok szerethető. És ez egy hihetetlenül torz világot eredményez, ahol nem tudunk együtt élni, nem tudunk együtt dolgozni, ahol nem tud igazán ő se fejlődni, ha nincs a helyén az életében. De menjünk tovább. A másik fontos dolog, amiről beszéltünk, hogy Isten munkálkodik ebben a világban, akkor ez azt jelenti, hogyha én az Istennel kapcsolatban vagyok, akkor meg kell, hogy értsem, hogy mit végez Isten ebben a világban. Mi az Isten munkája ebben a világban, amiben nekem a helyemet meg kell találnom. A Biblia bemutatja nekünk Istennek a munkáját, bemutatja azt, hogy Isten eltervezte ezt a világot. Bemutatja, hogy Isten teremtő Isten, aki megteremtette, létrehozta ezt a világot. Isten egy kormányzó Isten, aki kormányozza ezt a világot. Isten a megváltó, aki megváltja, helyreállítja, gyógyítja, újjáépíti, újjáteszi ezt a világot. És a Biblia arról beszél, hogy Isten nem csak a vele való kapcsolatra teremtett bennünket, hanem az ő képére teremtett bennünket. Az ő képviseletére teremtett bennünket. Azaz úgy teremtett meg, hogy mi be tudjunk kapcsolódni az ő munkájába. és ennek a részeseivé váljunk, amit ő végez ebben a világban. És ez azt jelenti, hogy egy kreatív művész, vagy éppen akár egy kőműves, vagy egy asztalos, amikor létrehoz valamit, ő bekapcsolódik Isten teremtő munkájába. Isten teremtő munkájának a részesévé válik. Isten az igazi kreatív, az igazi kreátor, és az ő képviselői pedig mi is azzá válhatunk. Bennünk is megjelenik ez, Istennek ez a tulajdonsága. Vagy amikor egy ápoló, egy orvos, vagy egy bármilyen szerelő gyógyít, helyreállít dolgokat, tulajdonképpen Isten helyreállító munkájának lesznek a részesei, a képviselői ebben a világban. Vagy egy vezető, egy politikus, aki kormányoz, Isten kormányzó munkájának a részese, az ő képviselője kell, hogy legyen ebben a világban. Azt kell, hogy mondjuk, hogy ebben a világban minden értelmes munka összeköthető Isten munkájával. Annak a tükröződése, Isten parancsára, Isten útmutatására vezethető vissza. És ugyanakkor azt is tudjuk, hogy Istennek a központi munkája ebben a világban a megváltás munkája. Istennek van egy missziója, hogy az embert megnyeri a saját maga számára, hogy azt az alap szükségletét betöltse, hogy újra helyreálljon az eredeti teremtési rend. És Isten ebbe is hív mindannyiunkat. Ebbe is be akar vonni mindannyiunkat. Jézus ezért mondta, amikor mennybe ment, mit hagyott ránk, milyen feladatot. Menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Legyetek az Isten munkájának a részesei. Ugye mindennél folyamatosan föltetnénk a kérdést, hogy ki végzi ezt? Ki fog tanítvánnyá tenni? Tulajdonképpen Isten. De kire bízza? Ránk bízza. Ki kormányozza ezt a világot? Isten. De kire bízza? Emberekre bízza rá. Isten bevon az ő munkájába. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük és világosan lássuk, hogy az egyik nagy kihívás az életünkben az, hogy megértsük Isten munkáját. Megértsük azt, hogy Isten mit végez ebben a világban. Mit végez. És hadd mondjam azt, hogy azt gondolom, hogy ez talán a legtöbbünk számára egy szemléletváltást kell, hogy jelentsen. Mert ami alapvető gondolkozásunk a mai embernek, a mai individualista embernek a gondolkozása Istennel kapcsolatban az, hogy nekem van egy életem, nekem van egy világom, és én kegyesen megengedem, hogy az Isten ebbe belelépjen. Nekem van egy elképzelésem az életről. És nagyon sokan azért keresik a kereszténységet, hogy hogy lehetne ebbe az Istennel partnerkedni. Hogy lehetne az Istent megnyerni arra, hogy ő segítsen az én terveim megvalósulásába. Hogy nekem megteremtse azt a világot, amit én szeretnék. De amiről én beszélek, az egy fordított hozzáállás. Itt az Istennek van egy világa, az Istennek van egy terve, és az én kérdésem az, hogy hol van az én helyem az Isten munkájába, az Isten tervébe? Hol tudok én ebbe beleállni? Úgy szoktuk ezt mondani egy más megközelítésben, hogy nem azért kell imádkoznunk, hogy Isten áldja meg, amit mi csinálunk, hanem hogy segítsen, hogy megértsük, hogy ő mit csinál. És azon áldás lesz, ha mi abból bekapcsolódunk, amit ő végez ebben a világban. Azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog egyébként, ha az ember meglátja ezt, hogy az Istennek a terve az az egész világ történelmen átível, és az egész világot átfogja. És Isten ebbe hív el bennünket. Ez a világnak a legnagyobb vállalkozása. A világ legnagyobb vállalkozása, és a világnak az egyetlen olyan vállalkozása, amiről garantáltan tudhatjuk, hogy mi lesz a kimenetele. Hogy ez egy sikeres vállalkozás. Mert ezt Isten végzi, és Isten be fogja teljesíteni az ő tervét, és ő ebbe hív bennünket. De megyek tovább, a harmadik fontos dolog, amit az elhívásunk megértése szempontjából fontos tudnunk, hogy elhiggyük azt, hogy Istennek egyedi alkotásai vagyunk, akivel Istennek egy egyedi terve van. Nagyon fontos, hogy hogy nézünk önmagunkra. Amikor látjuk Istennek ezt a nagy világot átfogó tervét, akkor talán megfordul a fejünkbe, hogy jó, de akkor mi lesz velem? Akkor teljesen elveszek? Akkor mégiscsak egy porszem vagyok? És a Biblia üzenete az, hogy Igen, az Isten világméretű tervéhez képest egy porszem vagy, de egy egyedileg megtervezett porszem, akire gondja van az Istennek. És hadd olvassam föl a 139. Zsoltárból ezt a néhány verset, amelyik olyan szépen leírja Istennek ezt a munkáját, 139. Zsoltár 13. versét, azt mondja, te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid. Melyik alkotásról beszél itt? Az emberről. Az emberről, magáról. És mi így tekintetünk saját magunkra, hogy Isten csodálatos alkotásai vagyunk, akiket már az anyánk méhében ő formált. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mély drágák nekem szándékaid, Istenem, mély hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homokszemnél, és a végén is csak nálad vagyok. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos igazsága ez Istennek, amit meg kell ragadnunk. Valamennyien Isten egyedi alkotásai vagyunk. Egyedi célra, egyedi tervvel elkészített remek művei. És ez azt jelenti, hogy meg kell szabadulnunk attól a nyomástól, hogy a tömegeknek, másoknak akarjunk megfelelni. Ebben ott van az a felszabadító üzenet, hogy éld a saját életedet. Istennek van egy egyedi terve rád nézve. Számomra ez akkor lett nagyon fontossá néhány évvel ezelőtt, amikor Isten elkezdte leleplezni az életembe, hogy mennyire erőteljesen ott van bennem az, hogy én meg akarok felelni az édesapámnak. Nagyon szerettem és nagyon tiszteltem őt. És egyszer csak kezdett lelepleződni bennem, 30x évesen, tulajdonképpen nekem sokkal fontosabb az ő véleménye, mint bárki más véleménye. Sokszor azt is fölülírja, hogy Isten mit gondol rólam, és ez egy nagy feszültséget eredményez bennem. És akkor mondta egyszer valaki, hogy te tulajdonképpen az édesapád életét akarod élni. Ha te mindenbe úgy akarsz reagálni, azt akarod csinálni, amit ő gondol, akkor te nem a saját életedet éled, hanem az édesapád életét. Hidd el, hogy Istennek veled is egy egyedi terve van. Téged Sipos Alpár Szabolcsnak teremtett meg, és neked nem Sipos-e-te álmos életét kell élned. Isten nem erre hívott el. És azt gondolom, hogy ez egy felszabadító üzenet. Nem mások életét kell élnünk, hanem van egy egyedi terve Istennek ránk nézve. Arról most nem beszélek, hogy persze sokszor ez a megfelelni akarásunk mögött, ráadásul olyan elvárásoknak akarunk megfelelni, amik nem is biztos, hogy valósak. Tehát elkezdjük mások szerint élni az életünket, és közben lehet, hogy totál félre megyünk, mert azt gondoljuk, hogy ezt várják tőlünk, és lehet, hogy nem is várják adott esetben. Ugyanakkor hadd tegyem itt hozzá azt, hogy az egyedi küldetésünk és az egyedi elhívásunk nem jelent egyetlen elhívást az életünkre nézve. Ez nem azt jelenti, hogy az életünkbe egyetlen dologgal kell foglalkozni. Lehet, de nem szükségszerűen. Nem szükségszerű. Én azt gondolom, hogy az életünknek a különböző szakaszaiban más-más elhívásaink lehetnek. És az elhívást fontos, hogy ne egy statikus dologként lássuk, hanem sokkal inkább egy dinamikus dologként, hogy Isten hív bennünket, és ő újra meg újra hív bennünket különböző dolgokra. Az életünknek különböző szakaszaiba, különböző állapotaiban. Mást jelent az elhívásunk, amikor gyermekek vagyunk, mást jelent fiatalkorban, mást jelent, amikor családunk lesz, amikor gyermekeink vannak, vagy amikor éppen idős szüleink lesznek. Az élet kortól, de a nemünkből adódóan is. Amikor az ember anya és kisgyermeke van, más az elhívása, mint amikor felnőtt gyermeke van. Fontos, hogy megértsük, hogy mikor, minek van az ideje. És akár a hivatásunk, a munkánk területén is lehetséges az, hogy Isten új területekre hív el bennünket. Hogy fölkészít az életünk bizonyos szakaszaiban dolgokra, és később valami másra hív el, amire fölkészített bennünket. És ide kapcsolódik a negyedik pont, ami azt gondolom, hogy szintén egy nagyon lényeges pont, hogy erről beszéljünk, hogy vedd komolyan a korodból, nemedből, a családi állapotodból eredő elhívásodat. Sokszor azt gondoljuk, hogy ezek olyan sokadlagos dolgok, hogy nem számít, hogy én férfi vagy nő vagyok. Az Isten elhívása szempontjából nagyon is számít. Nagyon is számít. És noha az, hogy én férj vagyok, vagy feleség vagyok, ez nem feltétlenül, bár az életünk bizonyos szakaszaiban lehet, hogy meghatározóan ez határozza meg az időnknek a nagy részét is, de az esetek többségében nem ez határozza az időnk nagy részét meg, mégis prioritása van a munkánkkal szembe, a megélhetésünkkel szembe. És ezért nagyon fontos, hogy megértsük, hogy ez ugyanolyan elhívás. Ez ugyanolyan elhívás. A férszerep egy elhívás, az anyaszerep egy elhívás, és lehetne sorolni a különböző életszakaszokat és élethelyzeteket. Nyilvánvaló már a teremtésnél ott beszél az ige erről, hogy Isten az embert férfinak és asszonynak teremtette. És azt mondja, az asszonyt segítőtársnak teremtette. A teremtettségünkből adódik egyfajta szerep. És a Biblia többször beszél erről, hogy a férnek vezető szerepe van. És ez egy elhívás, hogy én vezető legyek. A házasságom vezetője, a családom vezetője. De ugyanígy a Korintusi levél nagyon világosan beszél az 1 Korintus 7 arról, hogy a házasság és az egyedüllét is egyfajta elhívást jelent. Azt mondja, hogy az egyedüllétre, akit Isten egyedüllétre hív el, azért hívja el, hogy ő tudjon szolgálni a gyülekezetben mások felé. Ez is egy elhívás, az egyedüllét. Épp úgy, mint a család, a házasság is egy elhívás, mert azt mondja, hogy aki pedig házas, annak az elsődleges feladata a családjában van. És amikor a Timóteushoz írt levélben és a Titus levélben a gyülekezet vezetőiről beszél az ige, ott is azt látjuk, hogy Isten azt mondja, hogy a közösségi vezető az lehet, akinek helyén van az élete, a családi élete, aki megfelelő módon vezeti a családját. Fontos megértenünk, hogy a családi szerepeink, ezeknek prioritása van a munkánkkal szemben. És azt gondolom, hogy nagyon fontos kérdés, hogy hogy éljük meg ezeket. Azt gondolom, hogy egy nagyon drámai dolog az, hogy ma nagyon sokan nem veszik komolyan a korukból, nemükből, családi állapotukból eredő elhívásukat. Az egyik dolog, amikor valaki egy szenvedésként éli meg, akár az anyaságot például. Azt gondolom, egy jellegzetes, hiszen az egész társadalmunk ezt sugallja. Az, hogy te otthon vagy, feleség vagy, anya vagy, ez értéktelen. Ez értéktelen. És ha valaki ezt elhiszi, a világnak ezt a sugalmazását, az egész időszakot lehet, hogy egy szenvedésként éli meg, holott ez egy elhívás. Isten gyönyörködik abban, amikor valaki otthont teremt a családjának, amikor valaki takarít, mosogat, gyereket pelenkáz, Isten gyönyörködik benne. Mert erre hívta el az életének ebben az időszakában. És ugyanígy gyönyörködik az Isten, amikor valaki az idős szüleit ápolja. És lehet, hogy ezt a társadalom nem becsüli meg. De lehet, hogy az életének abban az időszakában Isten erre hívja. Ez az Isten elhívása az ő számára. Azt gondolom, hogy a társadalmunknak az egyik rákfenéje az, hogy az ember, a mai ember nem akarja komolyan venni. Pedig nagyon érdekes, hogy még a világban is beszélnek szülői hivatásról. A fogalom még ott van, csak már a tartalom nem tudatos, hogy ez mit jelent. Hány ember sérül egy életre azért, mert az apja nem vette komolyan az ő apai hivatását? Hány ember sérül, mert az anyja nem vette komolyan az anyai hivatását, a szülői elhívását? Nem akarok ebben részletesen belemenni, de talán mindannyian érezzük, hogy egy égető problémája az egész társadalmunknak. Egy egész generáció deformálódik azáltal, hogy ezt az elhívásunkat nem vesszük komolyan. Fontos, hogy ehhez az elhíváshoz nem kell keresnünk Istennek valami speciális megnyilatkozását. Isten elmondta az igébe. Ott van ez az elhívásunk. Mindannyiunkra érvényes. és egyszerűen a családi állapotunkkal, a korunkkal, a helyzetünkből adódik az, hogy Isten mire hív életünknek egy-egy időszakába. Tulajdonképpen ez a négy szempont, amit átvettünk, mondhatjuk azt is, hogy ezek nagyon szorosan véve bibliai szempontjai az elhívásunknak, amit szem előtt kell tartani. Szeretnék most tovább menni és mondani néhány további szempontot, ami fontos. Ezek nem direkt bibliai szempontok, hanem más gyakorlati jellegű szempontok, de mielőtt erre rátérnénk, azt javaslom, hogy tartsunk egy 5 perc szünetet, és aztán folytatjuk. Nos, a következő pont az túl a megértésen és a hiten túl egészen praktikus, gyakorlati feladatot is ró ránk. Készítsd el az életutad rajzát, reflektálj a múltadra és tanulj belőle. Nem tudom, hogy ki ismeri közületek ezt az életút ábrát. Van valaki, aki ezzel találkozott már? Az életút ábrának az a lényege, hogy az ember összeírja magának azokat az eseményeket, személyeket, fontosabb döntéseket, változásokat az életébe, amik meghatározzák azt, hogy ma ki vagy. Ami formált téged, ami meghatározó, lényeges volt az életed során. És ezeket elhelyezi, egy időegyenes, itt mutatok egy mintát. A lényeg az, hogy ott az időegyenes, ahol bejelöljük, mikor születtünk, és utána bejelöljük a fontos dolgokat, személyeket, barátokat, eseményeket, azokat, amik meghatároznak bennünket. Ebbe lehet ilyen, hogy tudom én, barát elvesztése, bukás az egyetemen, vagy lehetnek örömteli dolgok, új munkát, első munkahely, első szerelem, stb. Tehát sok mindent rá lehet rajzolni. Az a lényeg, hogy korlátozzuk magunkat. Tehát ez nem feltétlenül az a célja, hogy egy életrajzot készítsünk magunkról, hanem hogy a fontos eseményeket, amik meghatározóak. Éppen ezért érdemes ezt egy limitált időkeretbe elkészíteni. Mi az, ami eszembe jut mondjuk egy 20 perc alatt az életemből, ami meghatározó, és aztán fölrajzolni, és bejelölni, azt szoktuk mondani, hogy egy hangulatgörbét, mondjuk itt jelen esetben ez a felső vonal, hogy változott a hangulatom az életem során. Mi az, amikor boldog voltam, magasan voltam, mi az, amikor nagyon magam alatt voltam, ott lehúzni a vonalat. Be lehet rajta jelölni az Istennel való kapcsolatunknak egy másik oldalon esetleg a változását, hogy hogyan viszonyultam, mennyire éreztem közel magamat, mennyire távol az életemnek egy-egy időszakában. Azért hasznos, ha az ember készít egy ilyen életút ábrát, mert ezzel mi is kapunk egy rálátást a saját életünkre. És a lényege az tulajdonképpen, hogy reflektáljunk arra, ami történt az életünkben. És próbáljuk megérteni azt, hogy mi az, amit Isten eddig végzett a mi életünk során. Mi az, amire tanított bennünket. Ha az ember ezt végignézi, és különösen, ha elkezd életszakaszokat megjelölni, milyen életszakaszaim voltak, elkezdi az összefüggéseket nézni, a különböző élethelyzetek és a hangulat, az élethelyzetek és az Istennel való kapcsolat között, egy csomó olyan érdekes felfedezést tehetünk, amire soha nem fogunk eljutni, ha nem kezdünk el a múltunkkal, a megtett utunkkal foglalkozni. Márpedig én azt gondolom, hogy az múltunk az az elhívásunknak egy nagyon fontos része. Mi az, amit Isten eddig tanított nekünk, amit eddig formált az életünkben? Érdemes megfogalmazni, hogy mi az, amit akár örökségként hoztunk magunkkal, egy picit akár visszább menni a szülői házból. Zeneszeretet, rendszeretet, egy csomó minden lehet, a kultúra szeretete, egy csomó minden van, ami nem velünk kezdődik az életünkben, hanem már visszanyúlik. Lehet, hogy a szüleinkre, a családunk mélyebb gyökereire, igazság iránti elköteleződés, társadalmi felelősségvállalás, rengeteg olyan dolog lehet, ami meghatározza azt, hogy mi ma kik vagyunk, hogyan gondolkozunk. Érdemes az embernek végig gondolni, hogy mit tanultam a küzdelmeimből. Mik azok, amikre Isten tanította a múltam során. Azt gondolom, hogy azért is érdemes elkészítenünk ezt az életút ábrát, mert ez egy eszköz lehet abba, hogy például az életünkben ne kövessük el ismételten ugyanazokat, amire sajnos egyébként megvan az esélyünk. Főleg, ha soha nem reflektálunk a múltunkra. Érdekes azt sokszor, ha az ember kívülállóként nézi embereknek az életét, és látni azt, hogy az illető menekül, ide megy, oda megy, és mindig viszi magával a problémáját. És nem veszi észre. Olyan fontos, hogy az ember megtanuljon reflektálni a múltra, és megérteni azt, hogy Isten mire akar tanítani bennünket. És az elhívásunk szempontjából azért is fontos ez, mert Isten fölhasználja a múltunkat. És nekünk keresztényeknek az az ígéretünk van, ugye a Róma 8:28 azt mondja, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra formáltatik. Isten mindent fölhasznál a javunkra. Tehát Isten a rossz dolgokat is beépíti az életünkbe. És még hadd emeljem itt ki azt, hogy Isten nem csak a úgymond hívő múltunkat használja föl, hanem a hitetlen életünket is. Mert ő akkor is ott volt, amikor mi nem tudtunk róla semmit. Ő ma akkor formált bennünket. Neki már akkor megvolt a terve. És tudja, hogy mi történt velünk abban az időszakban is. Fontos, hogy keressük ebben, próbáljuk fölfedezni azt, hogy mi az, amit ebből tanulhatunk, amit elárul egy ilyen életút rólunk. Fontos ennél a pontnál, és majd a következőknél is újra meg újra említeni fogom, hogy ha elkészítünk egy ilyen életutat, akkor azt utána átbeszéljük másokkal. Legyen egy olyan kis közösségünk, akiknek ezt el tudjuk mondani, akiknek a jelenléte rákényszerít arra, hogy megfogalmazzunk dolgokat, elmondjuk, megosszuk velük. Különösen is hasznos, ha olyanokkal beszéljük meg, akik ismernek bennünket, akik tudnak egy visszajelzést adni számunkra ezzel kapcsolatosan. Tulajdonképpen ezt, ha valaki csak önmagába végzi el otthon, az egy nagyon kis csonka eredményt jelent. Nem mondom, hogy fölösleges, de ahhoz képest, hogyha az ember ezt egy közösségbe teszi meg, és ott kap visszajelzést is, ahhoz képest nagyon kicsi a hatékonysága, ha az ember ezt csak magába próbálja elvégezni. A következő szempont, hogy fedezd fel az adottságaidat, az intelligenciádat és a személyiségedet. Isten egyedi alkotásai vagyunk, ugye ezt mondtuk, és tulajdonképpen ezt úgy is értelmezhetjük, hogy mindannyiunk élete, személyisége, egyénisége Istennek egy speciális ajándéka. Önmagunkkal is megajándékozott bennünket. Azzal, akik mi vagyunk. Tulajdonképpen én arra bátorítalak benneteket, hogy bontsátok ki Istennek ezt az ajándékát. Ismerjétek meg, tudjátok meg, hogy mi az, amit Isten adott nektek. Ezen a területen azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy fölismerjük ezeket az ajándékokat, mert Isten arra hív bennünket, hogy ezekkel sáfárkodjunk, gazdálkodjunk, használjuk ezeket. De ha nem is tudjuk, hogy mink van, akkor nem tudjuk, hogy mivel kell sáfárkodni. Azt gondolom, hogy ezen a területen a világi tudomány egyébként, a pedagógia, a pszichológia is rengeteg segítséget ad nekünk. Több olyan teszt van, ami segíti az ezen való gondolkozásunkat. Az egyik, amit ajánlok a figyelmetekbe, ez a Gardner-féle intelligencia teszt. Ez a kutató beszélt arról, és ez azért érdekes, ez önmagában véve szerintem egy fontos téma, és majd később lehet részletesen belemenni, vagy mint előadás is. Ő az, aki a többszörös intelligencia elméletét kidolgozta, és azt mondja, hogy általában az intelligencia alatt mi egy dolgot értünk, és a társadalom, de az intelligenciának számtalan területe van. És ő felsorol ilyen intelligencia területeket, hogy van a testi és mozgásos intelligencia, van a zenei intelligencia, van ilyen, hogy vizuális, térbeli intelligencia, logikai, matematikai intelligencia, nyelvi, verbális intelligencia, intrapersonális és interpersonális intelligencia, tehát a személyek közötti kapcsolatban megnyilvánuló intelligencia és a befelé irányuló intelligencia. Aztán később még kiegészítette azzal, hogy van ilyen, hogy természeti intelligencia, technikai intelligencia, transzcendentális, spirituális intelligencia. Azt gondolom, hogy ezen a világon nincs egyetlen olyan ember se, akit Isten valamelyik területen ne ajándékozott volna meg. Mindenkinek van valamilyen intelligenciája. Meg kell, hogy találjuk, hogy mi az, amit Isten nekünk adott. Mik azok a területek, ahol erősek vagyunk. A másik, amit ajánlok, itt csak egy-egy példát hoztam, de ezekben valószínűleg van több is, tehát lehet ebbe keresni, az az MBTI személyiségteszt. Ez az egyik legáltalánosabban használt személyiségteszt, ami azt gondolom, hogy szintén egy segítséget adhat abba, hogy az ember megértse a saját preferenciáit, az erősségeit, a gyengeségeit, a saját típusát, hogy ki is vagyok tulajdonképpen. Ezek mind nagyon fontos támpontok lehetnek az elhívásunk tekintetében. És még egyet említenék konkrétan, van a Belbin féle team szerepteszt, ami arról szól, hogy a vezetőknek is többféle típusa van. Ugye sokszor ezen mi nem is gondolkozunk, de az, hogy valaki vezető, az nagyon sok mindent jelenthet. Nem is tudom, hányféle kategóriát sorol ő föl, talán 9 vagy 12, nem is tudom hány kategóriát, hogy miféle vezetők vannak. És ez különösen azok számára, akik teambe gondolkoznak, csapatban gondolkoznak, de a saját elhívásunk tekintetében megint megérteni azt, hogy én mire vagyok alkalmas, milyen emberekkel kell együtt dolgoznom, milyen teambe érdemes nekem a helyemet keresnem. Azt gondolom, egy nagyon hasznos segítség lehet ez. Fontos, hogy felfedezzük ezeket a dolgokat, amiket Isten adott nekünk, amik akár tényleg világi tudományok segítségével is föltérképezhetőek. Ugyanakkor hadd tegyek ehhez néhány megjegyzést, néhány óvást. Az egyik, hogy óvatosan kell ezt használnunk, ezeket a teszteket, ne tekintsük ezeket végső kategóriáknak. Tehát nagyon fontos, hogy óvatosan kezeljük, mert nagyon könnyen besorolhatjuk magunkat különböző kategóriákba. Egyrészt mindannyian változhatunk, másrészt nagyon ritka az, hogy valaki egy-egy kategóriába 100%-osan beleillik. Illetve olyan értelemben se tekintsük ezt egy végérvényes kategóriának, hogy nagyon sokszor emberek ezeket a pszichológiai kategóriákat felmentésként használják a saját bűnükre. Valaki nagyon tapló, és akkor azt mondja, hát én introvertált vagyok. Én nem tudok emberekkel bánni, ez nekem a gyengeségem. Értjük, hogy egy pszichológiai kategória nem ad felmentést a szeretetlenségre, a bűnre. Tehát ezt nagyon fontos, hogy józanul szemléljük. Inkább irányokat mutatnak ezek a tesztek számunkra. Aztán egy másik dolog, amivel óvatosnak kell lenni, amikor a tehetségünket, az adottságainkat vizsgáljuk, ezt nagyon könnyen tudja az ember önző módon szemlélni. És fölismerem, és azt mondom, hogy hú, de jó, én ebben erős vagyok. És elkezd ez az én identitásom meghatározójává válni, hogy én miben vagyok erős, elkezdek másokat ez alapján minősíteni, kritizálni, megítélni, másokhoz képest kezdem magam értékesnek érezni, és abban a pillanatban a tehetségünkkel, az adottságunkkal visszaéltünk. És nem jól sáfárkodunk, sőt, kifejezetten negatív irányba megy az életünk. Fontos, hogy megértsük, hogy az adottságaink, a tehetségeink, az intelligenciánk Isten ajándéka arra nézve, hogy azzal szolgáljunk másoknak. Hogy azzal sáfárkodjunk. És aztán az is fontos, hogy nem csak azt fontos megértenünk, hogy miben vagyunk erősek, mik azok, amiket Isten erősségként adott az életünkben, hanem az is fontos, hogy azt megértsük ezeknek akár a tesztek segítségével, hogy mi az, amiben fejlődnünk kell. Mi az, amiben tudatosan oda kell figyelnünk, hogy növekedjünk. És ez igaz a gyengeségeinkre, tehát attól, hogy én introvertált vagyok, ez nem azt jelenti, hogy akkor én kizárhatom magamat a mindenféle emberi közösségből, mondván, hogy én ilyen vagyok, és ezt fogadja el mindenki. Nem lehet, hogy azt jelenti, hogy akkor nekem ezért harcolnom kell. Tudnom kell, és lehet, hogy a hivatásom tekintetében ez meghatározó lehet, hogy ne menjek el egy olyan állásba, egy olyan munkába, ahol mondjuk folyamatosan emberekkel kell foglalkoznom, mert nem fogom bírni. Mert egyszerűen Isten nem erre teremtett. de ugyanakkor ugye ne használjuk ezt fölmentésként, illetve legyen ott előttünk, hogy lehet, hogy ebbe fejlődnöm kell, ebbe növekednem kell, ezen a területen harcolnom kell az életembe. És ugyanígy az erősségeinknél is fontos az, hogy ha valamiben erősek vagyunk, akkor sokszor azt gondoljuk, vagy jók vagyunk, hogy hát igen, van, aki tanulja, meg van, aki ugye csinálja. Van, akinek ez ugye természetesen megy. Fontos megértenünk, hogy ha valamiben Isten megajándékozott bennünket, a sáfásság azt jelenti, hogy abból a legtöbbet kell kihoznunk. És ha valamiben jók vagyunk, akkor kell, hogy abba fejlesszük magunkat. Megszerezzük a legjobb ismereteket, a legjobb tapasztalatokat abba, és a legtöbbet kihozzuk abból a képességünkből, amivel Isten megajándékozott bennünket. Ennél a területnél megint nagyon fontos a közösségnek a szerepe. Megint nélkülözhetetlen az, hogy ezekben visszajelzést kapjunk másoktól, akik ott élnek körülöttünk, akik ismernek bennünket, akik egy reális visszajelzést tudnak adni arra, amit mi fölismertünk, akár megerősíteni, akár jelezni, hogy nem biztos, hogy te ezt használod, vagy nem biztos, hogy ő úgy látja, hogy valóban ez reális, ahogy önmagunkat látjuk. Aztán egy következő pont, amit a hivatásunk megismerése területén ajánlok, az, hogy gyűjts tapasztalatokat, élményeket. Próbáld ki magad abba, ami érdekel, amire lehetőséged van. Hasznos minél előbb elkezdeni ezt. Már diákként, nyári szünetben. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség most, hogy ugye kormányzati szinten is ez előírás is lett, az önkéntes munka, ami szerintem egy nagyon egészséges dolog tud lenni, amikor fiatalok kipróbálhatják magukat különböző munkaterületeken. De én azt gondolom, hogy idősebb korban is az önkéntes munka egy nagyon jó lehetőség, amikor nem egy munkaszerződés kötelezvénye alatt vagyok ott valahol, hanem elmegyek, megnézem, hát ha tudok segíteni, tudok valamit tenni, és közben kipróbálom magamat, közben ismerkedek azzal a területtel, vajon az-e az, amire Isten hív engem. Feleségem Zsuzsi gyermekkorában nagyon szeretett volna orvos lenni. Ott volt benne ez, hogy jó tanuló, mi legyen, hát orvos. Segíteni embereket, gyógyítani embereket. Aztán amikor középiskolás korában az édesanyjának kivették a manduláját, és bementek meglátogatni, és az édesanyja elkezdte mesélni, hogy hát ugye úgy volt, hogy bementem a korterembe, és kinyitottam a számat, és a feleségem ennél a pontnál már elájult. Szó szerint. És akkor hamar rájött, hogy ez valószínűleg nem az ő területe. Főleg, amikor ezután megismétlődött más alkalommal is, hogy nemhogy a puszta látvány, hanem csak egyáltalán az elmesélés is ilyen reakciót vált ki belőle. Azt gondolom, hogy sokszor egy-egy tapasztalat sokkal többet ér, és nélkülözhetetlen. Erre nem jön rá az ember papír mellett, hogy mi történik egy ilyen helyzetben. De ezért jó, ha az ember kipróbálja. Ezért hasznos egyébként, és itt utalok vissza, ha az életutunkba visszanézünk, és reflektálunk arra, hogy mi az, ami az életünkben működött, egy-egy tapasztalatból mit tanulhatunk, mi az, ami, ahol a helyünkön éreztük magunkat az életünk egy szakaszába. Tehát nagyon fontos dolog a tapasztalatszerzés. És természetesen, amikor tapasztalatot akarunk szerezni, és kipróbáljuk magunkat, ebben benne van a tévedésnek az esélye. Mindig benne van az, hogy lehet, hogy olyan helyre megyek, ami nem az én területem. De azt gondolom, hogy pontosan ez a jó, amikor ez még elköteleződés nélkül történik. És nem 5 év egyetem elvégzése után szembesülök azzal, hogy valami nem az én terepem, amikor már időt, energiát, pénzt, mindent belefektettem, hanem már előtte kipróbálom magam. És akkor megláthatom, hogy valóban az-e az én helyem. Az, hogy mit tudunk és mit nem tudunk, ez nagyon sokszor csak akkor derül ki, ha kipróbáljuk. Ha soha nem próbáltad ki, akkor nem fogod tudni, hogy képes vagy-e, vagy örömöd lesz-e abban a feladatban, amit el akarsz látni. És én azt gondolom, hogy nincs annál szomorúbb, amikor valaki úgy éli le az életét, hogy végig ott van a szívébe egy vágy, hogy ő de szeretett volna ezt csinálni, azt csinálni, de soha ki se próbálta. Soha ki se próbálta az életébe. Azt gondolom, hogy nem kell félnünk attól, hogy ha nem sikerül a próba és kudarcot vallunk valamiben, akkor mi történik? Az történik, hogy az elhívásunknak a képe világosodik. Lehet, hogy még nem tudjuk, hogy mire vagyunk alkalmasak, de tudjuk, hogy mire nem. És már ez is segítség, már akkor is közelebb vagyunk a célhoz, hogy megértsük az elhívásunkat. Egy következő pont az, hogy próbáld megfogalmazni az álmaidat, vágyaidat. Próbáld megismerni a szenvedélyedet. Ezeket a szenvedélyünk, az álmaink, a vágyaink megismerésében egy hasznos kérdés, ha föltesszük azt, hogy mi az, amivel, ha foglalkozom, akkor megszűnik az idő. Ha valamit csinálok, és egyszerűen csak azon veszem észre magamat, hogy órák teltek el. Mi az, ami feltölt bennünket, amiben örömünket lejjük, amiután még ha dolgoztunk is, és energiát adtunk ki, mégis frissebbnek érezzük magunkat. Érdemes föltenni azt a kérdést, hogy ha nem lenne semmi korlát körülöttünk, semmi, ami korlátozna az életünket, mi az, amivel legszívesebben foglalkoznánk? Mi az, amit fizetés nélkül is csinálnánk? Igen, ez a még drasztikusabb megfogalmazása. Csíkszentmihályi Mihály beszél erről a flow élményről, talán ismerős ez a kifejezés többeknek. Hol éled ezt át, hogy megszűnik az idő, hogy szárnyalsz, hogy a helyeden érzed magad? Ugye ez az, amire az ember azt mondja, még sokszor világiak is, hogy erre lettél teremtve. És mi tudjuk, hogy ez nem csak egy mondás, hanem tényleg arra lettél teremtve. Mert ha azt csináljuk, amire teremtve lettünk, abban örömünk van. Nem azt jelenti, hogy az könnyű. Nem azt jelenti, hogy az nem lesznek benne kihívások, nem lesz benne szenvedés. De tudom, hogy a helyemen vagyok. Érdemes átgondolni, hogy egyáltalán kategóriában mi az, ami lelkesít bennünket. Emberekkel való foglalkozás, ügyek megoldása, valami új dolognak az elkezdése. Ugyanakkor itt is hadd mondjam, hogy legyünk óvatosak a szenvedélyeinkkel és az álmainkkal, hogy miről álmodunk, és mi az, ami iránt egy szenvedély van bennünk. Mert nem minden szenvedély jó. Van rossz szenvedély, és van jó szenvedély. Mindannyiunk életében kell, hogy legyen szenvedély. Azt gondolom, hogy szenvedély nélkül üres az életünk. És általában van is. A kérdés, hogy mi a szenvedélyünknek a tárgya? Egy fontos ige ebbe a vonatkozásba a 37. Zsoltár, 4. 5. vers, melyik azt mondja, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Lehetnek a mi szívünknek vágyai, kérései. De nagyon fontos, hogy ez arról az alapról induljon ki, hogy én gyönyörködöm az Úrban. Hogy az én életem értelmét Istenben találom meg. Ez az, ami betölt. Isten személye, a vele való kapcsolat. Ha az Úrban gyönyörködve álmodozunk, és vannak szenvedélyeink, azok valószínűleg jó szenvedélyek lesznek. Ha a mi szenvedélyünk, a mi álmunk az Isten tervébe beilleszkedik, az vele összhangban van, az ő személyével, az ő munkájával. Ha ez nincs meg, és ez a veszélye az álmodozásnak és a szenvedélynek, ha ez az Istennel való kapcsolat nincs meg, akkor nagy valószínűséggel a bálványainkról fogunk álmodozni. És a bálványaink felé lesz ott a szívünkben a szenvedély, ami egy egész más útba, a pusztulásba visz. Unokaöcsém 5-6 évesen, lelkész gyerek, és mesélték neki Dávid és Góliát történetét. Kis Dávid, hogy győzte le a nagy Góliátot? És akkor véget ért a történet, akkor teljes átlelkesüléssel azt mondta, hogy úgy szeretnék Góliát lenni. Mert ő mit hallott ki a történetből? Hogy Góliát volt a nagy, az erős, akitől mindenki rettegett. És ő a kisgyerek, őt ugye ez fűtötte. Őt nem az ügyesség és a győzelem érdekelte. De értjük, hogy ha a gondolataink nincsenek helyén, akkor lehet, hogy egész más irányba visznek az álmaink és a szenvedélyeink, mint ahova vinnie kellene bennünket. Éppen ezért veszélyes ez a hollywoodi megközelítés, hogy csak merj álmodni. Csak találd ki magad, és hogyha hiszel benne, akkor minden lehetséges. Ez egyrészről igaz, ha abba a keretrendszerbe értelmezzük, amiről beszélünk. Ha az én szívem az Úré, akkor igen, akkor merj álmodozni. Akkor merj álmodozni. Akkor merj elindulni a szenvedélyed után, de csak akkor, ha a szíved az Úré, ha ez az, ami betölt téged. Itt is megint nagyon fontos ennél a pontnál is a közösségnek a szerepe, hogy legyen egy olyan közösség körülöttünk, aki visszajelez az álmainkkal, a szenvedélyeinkkel kapcsolatban számunkra. A 9. pont, légy nyitott a környezeted a világ szükségeire, kihívásaira, lehetőségeire. Fontos, hogyha a hivatásunkat, az elhívásunkat keressük, ezt nem egy magányos szobába bezárkózva, világtól elvonulva fogjuk megérteni. Az egész dolognak a természete nem ez. Gyönyörű szakma cipészkedni, vagy kovácsnak lenni, vagy könyvnyomtatónak, vagy könyvkötőnek. De mondjuk meg őszintén, elég kicsi az esélye, hogy Isten manapság ilyesmire hív el valakit. Mert nincs rá szükség, mert a világ átalakult körülöttünk. A világ átalakult. És ha meg akarjuk érteni az elhívásunkat, és ha hiszünk abban, hogy van egy elhívó, aki elhív bennünket, aki ezt az egész világot vezeti és kezében tartja, akkor egész biztos, hogy Isten olyan valamire fog elhívni bennünket, amire szükség van. Amivel ezt a világot építeni tudjuk, előbbre vinni, amivel az ő munkájába be tudunk kapcsolódni. És ez nagyon fontos, hogy nyitott legyen a szemünk, megérteni azt a világot, amiben benne vagyunk. Nyitott legyen a szemünk arra, hogy felfedezzük, hogy milyen problémák vannak ebben a világban. Milyen kihívások vannak ebben a világban. Milyen lehetőségek vannak. Milyen felfedezetlen dolgok vannak ebben a világban. Mert ahol szükség van, ahol lehetőség van, oda fog hívni Isten bennünket. Ő egy hasznos elhívást ad nekünk, amivel építeni tudunk. És ezért fontos, hogy mint keresztények legyünk nyitottak a világra, a világ szükségeire, problémáira. Ugyanakkor fontos, hogy ne felejtsük el azt, hogy a bűn által megrontott világban élünk. Egy olyan világban nem olyan, mint amilyennek lennie kellene. És ez azt jelenti, hogy az elhívásunk tekintetében is nem egy mennyei, teljesen tiszta világba kell megtalálnunk az elhívásunkat. Azaz, nem biztos, hogy lehetőségünk lesz abból élni, ami az elhívásunk. És ez egy következő pont, hogy vedd figyelembe a megélhetés szempontjait is. Nem véletlen az, hogy ezt most hozom be, mert azt gondolom nem elsődleges szempont, de fontos szempont. Fontos szempont, a megélhetés szempontja. Az egy nagyszerű dolog, ha valaki azzal foglalkozhat és azt csinálhatja, ami az elhívás, amiben öröme telik. De azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon sok munkának és nagyon sok feladatkörnek van olyan része, ami nem biztos, hogy találkozik az elhívásunkkal. Szinte minden munkaterületen vannak olyan kompromisszumok, amiket föl kell vállalnunk. Egy orvos azért lesz orvos, mert gyógyítani szeretne, és azt szeretné látni, hogy az emberek fölépülnek, meggyógyulnak. De az orvosi munkához hozzátartozik az, ha mondjuk egy kórházba dolgozik, hogy közölni kell valakivel, hogy halálos beteg, vagy közölni kell valakivel, hogy meghalt a szerette. Nem valószínű, hogy bármelyik orvos is szívesen teszi ezt, hogy azt mondaná, hogy ez az elhívásom része. Valószínűleg egy szenvedés neki, amit legszívesebben kihagyna. De ennek a munkának ez is része. És azt gondolom, hogy szinte minden munkaterületen ott vannak ezek a dolgok, amikkel szembe kell néznünk. És amit említettem, hogy nem biztos, hogy meg tudunk élni egyáltalán abból, amit az elhívásunknak tekintünk. Csak néhány bibliai példát hadd említsek. Pál apostolról tudjuk, hogy mi volt az ő elhívása. Hogy a pogányok apostola legyen. És emellett mégis időnként sátorkészítésből kellett eltartania magát. És ott volt ez a feladat. Jézus küldetéséről is tudjuk, hogy mi volt az ő küldetése. A megváltás véghezvitele. De egészen bizonyosan ugyanúgy kellett neki a maga ács asztalos szakmáját végezni. Nagyon érdekes, most olvastam, hogy egy második századi apologéta, Justinus, beszámol arról, hogy ő Galilea környékén nőtt fel, és hogy a második században azt mondja, még használták azokat az ekéket, amiket úgy tartottak számon, hogy azt József és Jézus készítette. Ugye ez egyrészt nagyon érdekes, hogy milyen tartósak voltak azok az ekék, és azt gondolom, hogy ez abszolút reális lehet. Abszolút reális lehet. Bibliai személyek életében is látjuk ezt, hogy nem mindig csak az elhívásukkal foglalkoztak. Ezen a területen hadd említsem meg azt, hogy de természetesen, amikor Pálnak megérkeztek a munkatársai Korintusba, akkor abba hagyta a sátorkészítést. És teljes idejével az evangélium szolgálatába állt be, ami az ő elhívása volt. Tehát ez nem azt jelentette, hogy ő föladta az elhívását, de adott esetben lehet, hogy bele kellett menni egy kompromisszumos megoldásba. Erre nézve kutatók azt mondják, hogy fontos, hogy az ember életében egy 60-40%-os arányt megtaláljon, azaz legalább 60%-ba, tehát az ideje nagyobbik részével az elhívásával foglalkozzon. Azt mondják, hogy ha ez nem történik meg, akkor sajnos, tehát ha az embernek folyamatosan olyan dolgot kell csinálni, ami nem azonos, ami nincs összhangban az ő elhívásával, az hosszú távon nagyon gyakran testi tüneteket produkáló betegségekhez és deformációhoz vezet. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ne adjuk föl, azért, mert egy romlott világban vagyunk az elhívásunkat, de számoljunk ennek a realitásával, hogy lehet, hogy kompromisszumokat kell kötnünk bizonyos területen. Fontos itt ugye azt számon tartani, hogy amikor a megélhetés szempontjáról beszélünk, a Biblia ezen a területen azt mondja, hogy senki ne legyen közülünk élősködő, másokon élősködő. Felelősségünk az, hogy eltartsuk saját magunkat. És azt gondolom, hogy van ebben egy feszültség, pláne ha valakinek családja van, akkor még nagyobb a felelőssége a családja eltartásáért is. Tulajdonképpen a hitnek és a felelősségnek a feszültsége. Mert ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy lehet, hogy Isten olyan területre hív bennünket, ami még egy adott pillanatban, amikor el kell indulnunk, nem biztosítja a megélhetésünket. Tehát lehet, hogy kell hitből lépéseket tennünk. Ugyanakkor fontos, hogy megtartsuk a felelősség egyensúlyát, a kettőt egymással egyensúlyban, és ez egy nagyon nagy kihívás. De helytelen az, hogyha csak a felelősséget látjuk, csak a megélhetést, és csak ez számít, és mellőzzük az elhívásunkat, és nem merünk hitből lépni. De azt gondolom, hogy az a fajta hitből lépés, ahol pedig felelőtlenné válunk, akár saját magunkkal, akár másokkal szembe, az épp olyan végzetes lehet. Fontos ebbe józanul gondolkozni. Ehhez hadd mutassak egy egyszerű ábrát, ami segíthet egyfajta kontrollként is arra nézve, amit elmondtam, magunkat leellenőrizni. Van három dolog, amit érdemes összhangba hoznunk. Az egyik ugye a szenvedélyünk, amiről beszéltünk, a másik a hozzáértésünk, a harmadik pedig a szükségesség. És az elhívásunk ott van, ahol ez a három terület találkozik. Tehát az az elhívásunk, ha arra szükség van, bennünk ott van a szenvedély, hogy ezt szeretnénk csinálni, és ugyanakkor megvan a hozzáértésünk. Ha a háromból egy kimarad, akkor ugye az történik, ha például nincs meg a szükségesség, tehát ha ez kimarad, van bennünk szenvedély, és van hozzáértésünk is, de arra nincs senkinek szüksége, akkor megtaláltuk a hobbinkat. Tehát ez is jó, csak ez nem az elhívásunk. Ha megvan a szenvedély bennünk, és szükség is van rá, tehát ott egy szükség, és én nagyon szeretnék segíteni, de nincs meg a hozzáértésem, akkor nagy valószínűséggel egy kudarcba fogok belefutni. És a harmadik, hogyha van hozzáértésem, és szükség is van rá, de nincs bennem szenvedély, akkor egy dögunalom lesz az életem. Ha nincs bennem tűz, hogy én ezt akarom, és ez az én feladatom. Ez talán egy segítség lehet leellenőrizni magunkat, az életünket. Két dolgot mondanék még, és ez pedig az egyik, hogy az elhívásunk megértésében fontos, hogy tartozz egy olyan közösséghez, ahol reális visszajelzést kapsz. tartozz egy olyan közösséghez, ahol reális visszajelzést kapsz. Fontos azt látni, hogy mi magunk, a bennünket körülvevő világ hihetetlenül bonyolult és összetett. Mi magunk is, és a világ is az. Éppen ezért ennek a megértése, azt gondolom, hogy igazán mindig csak a közösségben történhet meg. Akár saját magunknak, akár a világnak a megértése. Isten egyikünknek sem ad teljes ismeretet. Egyikünknek sem ad olyan ismeretet, hogy ne lenne szükségünk a másikra. Isten közösségre teremtett bennünket. És a Biblia nagyon világosan beszél arról, hogy a szívünk az csalárd. A Jeremiás 17:9-ben azt olvasjuk, hogy csalárdabb a szív mindennél. Ami azt jelenti, hogy a saját szívünk nagyon könnyen becsaphat bennünket. Ha mi csak saját magunkra hallgatunk, nagyon könnyen becsaphatjuk saját magunkat. És a világi tudományok is beszélnek erről, hogy minden embernek megvannak a vakfoltjai. Ugye a vakfolt az, amire nem látunk rá. Amit nem látunk egyáltalán az életünkből. Nem hogy reálisan, hanem sehogy nem látunk. És ezekre a vakfoltjainkra és a saját szívünk csalárdságára csak akkor tud fény derülni, ha közösségben élünk. Ha közösségben vagyunk másokkal. Fontos, hogy az Isten tervének a megismerésében, a Szentírás megismerésében is közösségre van szükségünk. Egyikünk se tudja önmagába teljes mértékben, teljes világossággal megérteni a Szentírást. Se magunkat, se az Isten tervét, se a bennünket körülvevő világot. Nem vagyunk képesek egyedül egy szál magunkba megérteni. Közösségre van szükségünk. Olyan szomorú tapasztalat az, hogy egy csomó kisiklott életű keresztjént látok, akiknek azt gondolom egyre inkább, hogy az életük azon siklott ki, hogy nem volt igazi közösségük. Elkövették ugyanazt a hibát nagyon sokszor. Kiváló ajándékokkal megajándékozott emberek, akiknek igazából az ajándékaik sem az ő szempontjukból, sem az Isten népe szempontjából nem hasznosult igazán. Mert nem voltak közösségbe, és nem tudott kibontakozni az életük. Fontos, hogy nem egy formális közösségre gondolok itt, amikor én közösségről beszélek. Nem arról szól, beszélek, hogy legyen egy egyház tagságod valahol, vagy vasárnaponként ott ülj egy templomban. Ezt tedd meg, jól teszed. De amikor én közösségről beszélek, akkor arról beszélek, hogy legyenek olyan emberek az életedben, akikkel őszintén tudsz beszélgetni az életed dolgairól, akikkel meg tudod osztani a mindennapi harcaidat, akikkel tudtok egymásért imádkozni, akiktől reális visszajelzést kapsz, akiknek a bátorítása jelent valamit, mert tudom, hogy ismer engem, akiknek joga van feddeni engem és meginteni engem. És itt majd bejön az elköteleződés és sok minden más, de ilyen közösségre van szükségünk, ennélkül nem tudjuk megérteni az elhívásunkat. Fontos, hogy azért tettem ide, mert az elhívásnak, az elhívásunk megértésének a közösség nélkülözhetetlen feltétele. Ez nem egy opcionális, hogy akkor még jobban megértheted. Meggyőződésem, hogy nem tudjuk igazán megérteni, ha nem nincs körülöttünk, ha nincsenek ilyen emberek. Minimum egy barát. De hadd mondjam, hogy egy barát nem egyenlő a közösséggel. A semminél több, de annál, amit egy közösség jelenthet, sokkal kevesebb. Fontos a közösség, ugyanakkor még egy utolsó megjegyzés ide, hogy a közösséget nem szabad abszolutizálnunk sem. Tehát ne azt várd a közösségtől, hogy a közösség mondja meg a te elhívásodat. A közösség nem oldja föl az egyéni felelősségünket, a saját személyes felelősségünket, hogy megértsük és megtaláljuk az Istentől adott utunkat. Ugye ennek a kísértése előkerül, sokszor sajnos vannak beteg közösségek, olyan szekták, ahol a közösség teljesen elveszi az egyén felelősségét. És ez egy hamis út. Az egyénnek megvan a felelőssége, de a közösségnek ebben nagyon nagy szerepe van. Fontos, hogy kiegyensúlyozottan lássuk ezt. És az utolsó dolog az, hogy imádkozz. Imádkozz. Légy állandó kapcsolatban az elhívóval. Csak így tudod meg, hogy merre hív, ha folyamatosan kapcsolatban vagy vele, ha hallod az ő szavát. Ha a helyeden érzed magad, akkor adj hálát érte. azért beszélj és azért imádkozz. Adj hálát érte, ha örömöd van abban, amit csinálsz, és amiről az életed szól. A helyeden magadat, akkor meg azért imádkozz. Mondd el az elhívódnak. Mondd el, az ő vágya is az, hogy te keresd, és megtaláld azt, amire ő teremtett. A 139. Zsoltár végén azt mondja Dávid, vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Fontos, hogy imádkozzunk ezért újra meg újra, hogy Uram, te vizsgáld meg az én szívemet. Nézd meg, hogy nem járok-e rossz úton. Nézd meg, hogy ott vagyok-e, ahol lennem kell. Az elhívásról szóló bibliai üzenet azt gondolom, hogy a Bibliának az egyik legfelemelőbb üzenete. Arról szól, hogy értelme és célja van az életünknek, mindannyiunk életének. Arról szól, hogy nem egy fűszál vagyunk a nagy mezőn, hanem Isten egyedi alkotásai, egyedileg megtervezve, egyedi célra megteremtve. És az, hogy van egy elhívó, ez azt is jelenti, hogy van valaki, akiért érdemes élni, akinek érdemes dolgozni, akiért érdemes a munkánkat végezni az ő dicsőségére, és olyannyira érdemes érte élni, hogy érte nem csak élni érdemes, hanem meghalni is az elhívóért. Isten áldjon benneteket!